Névvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rácz Pál hangszerkészítő mesterrel Jelencsik Balla Zsófia beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai beszélgető partnerem Rácz Pál, díjnyertes hegedűkészítő mester. Kérem, olvassa fel a szentírási részt, és mondja el, hogy ez miért fontos önnek.
Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Azért ezt a szentenciát választottam, mert ugye a békesség és a szeretet részemre egyik legfontosabb értékek az életemben. Nagy családban élek, tehát a családi összetartásában is nagyon-nagyon fontos ugye a békesség, a szeretet, és nagyon fontos szempont a családunk életében és a feleségemnek. Eléggé bő szoknyája van ahhoz, hogy eltakarjon ugye sok mindent a családban, mert ugye nagy családban mindig van valami probléma, és a békesség megteremtése érdekében az embernek ugye kompromisszumokra kell jutni sokszor.
Tud nekem egy ilyen példát mondani, amikor tényleg ezt élték meg, hogy olyan nehezen, de úgy jobban, tehát úgy sikerült a békét, ezt a szeretetet megteremteni a családban?
Nem igazán publikus dolog, amikor az ember gyereke ugye elválik. Egy gyereke, egy unokámmal, ugye egy kislány, akit imádok, akkor 6 éves volt a Mendike, amikor ugye történt ez a szerencsétlen válás, és nagy békétlenség előzte meg. Veszekedés ugye a vőm családjától kezdve ugye nagyon-nagyon komoly konfliktusok adódtak ez ügyben, és ez eltartott bizony egy évig is, vagy tovább is, és hát igazán földult a lelki békénket. Aztán Isten segedelmével lassan-lassan túlestünk a dolgon, és megtalálta a lányom a párját egy nagyszerű erdélyi fiú személyében, akit azóta is nagyon szeretünk, és hát beilleszkedett a családba, és egy nagyon értékes ember.
Kérem, meséljen gyermekkoráról. Hogyan emlékszik vissza?
Az én gyermekkorom egy kicsit messzire nyúlik. Én ugye 56-ban születtem a forradalom idején, október 6-ában, amikor édesapám katona volt, és a nagyszüleimnél laktunk Jászladányon a mama. Én voltam az első gyerek. És bizony a kicsi vályogházban, ott a falu szélén, ahol ugye villany sem volt, az utcában sem, nemhogy a lakásban, perceomlámpa, stb. És annyit tudok, hogy ugye kihívták a mentőt Szolnokról, ami 45 kilométerre a kis falucskától, Jászladánytól. De mire a mentő odajött, addigra én már szorítottam a hegedűvonót, és rám fújt a bábánál születtem, és kijött a közvetlen orvos, és a pipa füstöt fújdagálta úgy rám, hogy hogy tűröm a pipa füstöt. Szóval ilyeneket hallottam a nagyszüleimtől a születésem körülményeiről.
Mik voltak gyermekkori vágyai? Volt-e?
Kis faluba nevelkedett gyereknek, mert aztán ott maradtunk, a nagyszüleimnél laktunk egy darabig, és amíg a két öcsém megszületett, utána lett külön kis házunk, kis parasztház. És persze, hogy az vidéki gyerek, hogy utat a nyomor telepben álmodozik, ugye? És ugye akkoriban még azért az egy szerencsésebb világ volt, mert ugye muzsikus roma családoknak a gyerekei, tehát hogyha tényleg szorgalmasan, kitartóan tanultak, képezték magukat ugye a zene területén, akkor azért eredményeket elértek, tehát ki tudtak ugrani. Abból a sajnálatos körülmények közül nekem ugye nagy szerencsém volt. Persze általános iskolás koromban ugye bejártunk vonattal, hetette 2-3-szor Szolnokra, a zeneiskolába, ugye elméletet, szolfés tanulni, hegedű órákra, plusz tanár, egy nagyszerű primás volt a Horváth Béla bácsi, most megragadom a hal, és emlékezem rá, Isten nyugosztalja, egy végtelen, türelmes, nagyszerű ember volt, aki nagyon jó muzsikus, és egy nagy dinasztia, az unoka New Yorkban végzett, és hegedű művész az egyik leghíresebb egyetemen, és ott tanít az egyetemen New Yorkban, nagyon jóban vagyok vele. Tehát jó kezekbe kerültem, és Istennek köszönhetően, úgy az életutamat így visszagondolva, ugye így 60 éves korom környékéről, de azért szerencsésnek mondhatom magam, többek között azért is, mert ugye sikerült. Aztán 10 éves korunkban, 12-13 éves korunkban fölköltözött a család Budapestre. Öcsém bekerült ugye akkoriban nagy tiszteletnek örvendő, nagyon sikeres úgynevezett Rajkó zenekarban, mert öcsém klarinét és a harmadik Győző Bőgős, ő gyerekeik is muzsikálnak. Tehát nekünk szerencsénk volt, testvéremnek is, ugye, hogy ki tudtunk törni ugye, abból a született hátrányos helyzetű körülmények közül, tehát volt rá akkoriban lehetőség, és megragadtuk az alkalmat, és hát nagyon sokat dolgoztunk itt, és édesanyám még ugye nagy áldozatot hoztak, ugye egy faluról a Nagy Budapestre ugye felköltöztek, ők már akkor ugye 30-on fölül voltak. Papa is primás volt, ugye muzsikus, aki ugye Budapesten nem annyira volt ugye népszerű, mint vidéki városokban, ahol ugye közkedvelt primás volt, itt azért nem tudott akkor a karriert csinálni Budapesten, ugye, tehát ilyen áldozatokat kellett hozni, szobakonyhába laktunk, házmester volt édesanyám. Megjártuk azért a lépcsőket, egészen az a pincéből indulva.
Ki volt a példaképe? Volt?
Természetesen volt példaképem általában azok az emberek, akik itt is nagy szerencsémnek mondhatom, hogy ugye különös kegyeltje vagyok a Jóistennek, mert olyan emberek között szocializálódtam, akiktől rengeteget tanultam, és fölnéztem rájuk. Például tanuló voltam akkoriban Royal szállóban, ugye körúton, 8 tagú zenekar játszott, ugye, hát akkoriban mi a hotelekben nagy cigánzenekarok, bárba, tánzenekar, egy ilyen hotel eltartott 15-20 zenészt, ami ma sajnos nem működik. Olyan emberek közé kerültem, a Suha család, akikről ugye nagyon szívesen emlékszem. Ez egy család volt, Mezőkövesről indultak, és hát egy nagyszerű papával már akkoriban a Józsi bácsi, a papa népművészet mestere már a 50-es, 60-as években, és nagyon okosan nevelte őket. Mit nem mondjak, például a nagybőgős, a Suha Feri bácsi, ugye orvosira jár Debrecenbe, aztán kimaradt, mert állítólag a Rákos érába, templomba is bejárt, és emiatt csapták ki az egyetemről. Szenzációs muzsikusok voltak, akik világlátott emberek, tehát Japánban évekig, már a 60-as években világot járták, Mexikóban voltak egy évig, és tanítottak ám a bácsi, pedagógus alkatú emberkék is voltak, tehát 4 családtag volt, csellista, ugye a primás, a Suha Balogh Kálmán bácsi, a bőgős, a Feri bácsi, a csellista, a Pisti bácsi, és az unokaöcs, ugye a ifjú Suha József, tehát ők testvérek, és volt a fiú, aki Svájcban él most, a Suha Gyuri, ő cimbalmozott, tehát együtt voltunk ott tanulók. A zenekari képzést a stúdióban, az Országos Szolgálatok Központ stúdiójában a Suha Balogh Kálmán bácsi, akivel én ugye tanuló voltam az étteremben, és ugye aztán később játszottam vele, mint profi zenész, tehát tanította a gyerekeket a zenekari gyakorlatra tulajdonképpen, és hát ezek az emberek olyan, az, hogy több nyelven beszéltek, az természetes volt, és rengeteg külföldi barátjuk látogatta meg őket, ugye jöttek be a Royal szállóba vacsorázni, ha jöttek Párizsból a De Gaulle repülőtérnek a vezérigazgató magyar származású, akkor arisztokraták Ausztráliából, magyar származású arisztokraták Mexikóból. Tehát olyan, mondhatom, hogy klientúrájuk volt Magyarországról is, például kim voltak, emlékszem rá a tokiói olimpián, ők játszottak ott, és az egész versenyzők, a sportolók, a riporterekkel minden óriási barátságba kerültek, mert ott meghívták őket gulyáslevesre, ott Japánban jól esett nekik, úgyhogy hogy azok is jártak be. Szóval nagyon színes emberekkel találkoztam, ugye a Suha zenekar révén, és rengeteget profitáltam belőle. És aztán több ilyen zenekart tudnék mondani, akikkel ugye életem során találkoztam, kijutottam Ausztráliától a világ minden országába, mondhatni. Ezt nem látom a mai fiataloknál, ugye, hogy ilyen lehetőségeik adódjanak, mint ami nekünk adódtak annak idején. Tehát ez a kiterősi pont szerintem az teljesen megszűnt ma.
Mi az első emléke a hegedűvel, zenével kapcsolatban? Meg lehet ezt így határozni?
Hát általában a gyerekeiket nem a papák szokták, ugye, mert türelemük nincs kellőképp a gyereke oktatása. Nagypapa volt az, aki ugye bekerített 4-5 éves koromban már napi rendszerességgel kellett gyakorolnom vele, ugye hegedültetett, amíg ugye a zeniskában nem irattak később, amikor iskolás lettem. Nálunk könnyű volt, mert én ugye beleszülettem, tehát az embrió koromban zenét hallgattam, ugye. Tehát mind a két szülőm részéről profi hivatásos muzsikusok voltak, akik abból éltek. Akkoriban ugye éves szerződésekkel vidéken is, tehát nem csak városokban volt ez, hogy kategória vizsgázott, profi zenész, akik gyerekkoruk óta ugye annak készültek, és hát ennek érdekében ugye célirányosan oktatták őket, tehát nem volt ugye ez, ami ugye már elkezdődött a 60-as évek közepén, ugye, hogy az amatőrizmus a profizmussal ugye valahogy összekeveredett, és ez lett belőle, ami most van. Tehát én a szórakoztató zenéről beszélek, az úgynevezett könnyű műfajról.
Hogyan képzeljük el egy napját?
Hát amikor itt vagyok Magyarországon, akkor én általában úgy kelek föl, ugye, hogy nekem van egy pici kis műhelyem mindig, ahol lakom a lakásban, vagy házban laktam, tehát ami az otthoni műhelyem, ahol ugye általában olyan tevékenységet folytatok, hogy amire koncentrációs készségemre nagyon szükségem van. Tehát azt nem tudom azokat a munkafolyamatokat benne a műhelyben, az üzletben ugye elkezdeni, mert ugye például a hegedűcsiga vésésnél, ha csöngetnek, szól a telefon, kiesek, az igen nehezen találok vissza. Tehát ha fölkelek reggel, akkor általában fogmosás után, egy kávé után bevek a műhelybe, még úgy pizsamába is ott nézelődök, ugye a napomat ugye eltervezem, akkor ugye előkészülök a napra, és szakirodalmat átnézegetem esetleg otthon még, mert még otthon van időm arra, mielőtt ugye nem nyitunk. Hát az én műhelyemben ugye két volt tanítványom, a két Gábor tevékenykedik, és most van egy dél-koreai tanulóm, a Jin, aki másodikos a Zenakadémia hangszerkészítő hangszerész képző iskolájában, a vonós pengető szakon. Tehát van feladat bőven, és hát klientúrám, már mondhatom, hogy igen. Változatos, igen, terebélyes, tehát ebbe beleértendő a japán zeneakadémiai professzortól kezdve az amatőr zenészig, a zeneiskolás, hátrányos helyzetű kis gyerekeket szponzorálok, ugye, mert ebből is nagyon sok van itt nálunk. Ugyanakkor szerveztek nekem egy előadást egy egyetemen, Gifuban, ahol hegedű készítésről tartottam egy 2 órás előadás, ami koncerttel végződött, és pedig olyan muzsikusok játszottak a végén, ott, akik itt a Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomáztak. Ők játszottak, nagy sikere volt, és hát már visszahívtak, hogy lesz folytatás ennek a előadássorozatnak, mert ugye kezdtem mérföldkövekkel illusztrálva a hegedű készítést, ami ugye a barokk zenétől indul az 1300-1400-es évek, hát hogy alakultak ki a mai hangszerek, ugye? Milyen gazdasági, szociális, társadalmi mozgások itt Európában, ugye, hogy a hegedű egyáltalán megszülethetett a reneszánsz. Ez elég hosszú történet, tehát nem tudom, hogy mennyit mehetünk ebbe a szakmaizásba bele.
Nyugodtan.
Hát, hogy például a Leonardo da Vincinek is közel van a hegedűhez, ugye? Hát a Leonardo találta ki a csiga vonalat, ami ugye a reneszánsz egyik vívmánya, és tehát a 16. század a német Gaspard Tiefenbruckner nevű első nagy polihisztor hegedűkészítő, aki még ugye barokk hangszereket fejlesztett, 2 tanulmányában is említi Leonardo da Vinci-vel való barátságát, hogy mennyit segített neki. Leonardnak említi a írásában, és gyakorlatilag ugye a csiga vonal, feltalálja Leonardo, az újra megújuló időt fejezi ki a csiga vonallal, ugye, a mozgalmasságot is, és a Tiefenbruckner nevű hangszerkészítő még barokkot, a hegedűnek a mai formájakkor nem alakul ki. Mert addig ugye a csigát különböző emberfejek, angyalfejek barokk hangszereken jelzik. Igazából a csiga megjelenése az a 16. század elejére tehető, tehát köszönhetőnek a Leonardo mesternek is. És több periódus rozható, ugye a hegedű készítés a Habsburg vér alatt, ugye 1600-1700-as évek közepe, az egész Itália ugye a nagy birodalom részét képezte. Tehát a Velence fontos szerepet játszott, ugye, a jólét, a kereskedelem központja, a kultúra központja mondhatni, tehát Füssenel Egyetemben nagyon fontos szerepet játszott ugye a hangszer kifejlődéssel kapcsolatosan. És ugye ebben az időben egy 1680-1740 között Velence szponzorálja művészeteket, tehát elszigetelésére ellenére a Habsburg Birodalom ugye nagyon gazdag, tehát hatalmas összegeket költ az egységesítésre, és a zene is ugye egyértelműleg van olyan, hogy a hangszerkészítés motorja a zenének. Tehát ahogy fejlődik a hangszerkészítés, ugye 1400-as évek német Füssen, ahol is a német császárnak a nyári rezidenciája van Füssenben, és nagyon sokat költ, fontosnak tartja ugye a művészeteket, tehát a színház, az ének, a zene fejlődését. Tehát ezen a nyári, füsszeni nyári palotájában rengeteg zenészt, hangszerkészítőt alkalmaz, a nyári játékok, ugye a színházi előadások zenével kísérve, és azért fogta meg itt ezeket a barokk landkészítőket, úgymond, hogy fejlesztenek egy erősebb hangú hangszert, ugye? Tehát a hegedűnek a ősei, ugye a különböző gambák, fidulák, amik bélhúrral voltak felszerelve, lapos tetővel, tehát a lantok nem voltak olyan nagy hangerővel rendelkező hangszerek, és itt jelennek meg aztán ezek a hangszerkészítők, ezek a Tiefenbruckner körüli németek, akik ugye fejlesztik a hangszernek, a hegedűnek is a erősebb akusztikai formáját, erősebb hanggal tudni, ugye a zenekar is megszólalni, hogy éneket ugye hangszerrel kísérik, és ezek a német landkészítők Velence jó voltában elárasztják, ugye ott nagy iskolák alakulnak ki Rómában, Velencében, Milánóban, Cremonában, mert Cremona ugye a hegedűkészítésnek ugye a hazájának tartjuk, hát ott élt a Stradivári, a Guarneri ugye nagyok. Ezeknek köszönhető ezeknek az előzményeknek, ugye, hogy ott elkezdődhetett a Golden Imperio, tehát az aranykor, amit 1500-as évek elejétől számítunk, egészen az 1800-as évekig, 1790-ig. Tehát volt ott egy 200 éves tudás, amit műhelyről műhelyre szállt, az úgynevezett titkokat átadták a tanítványoknak, és ez a tudás halmaz egyre csak növekedett. És hát úgy tudott kialakulni, hogy egy Stradivári is, aki ugye az Amati családból nőtt ki, ami ugye ott három generációról beszélünk, 1520-tól egészen ugye 1700-ig, mert a Nicola Amati az a harmadik generáció már ugye, aki effektív az Antonio Stradivári nála tanult. Ő volt az utolsó Amati a családban, akiknek óriási nevük volt ott Cremonában. Ők arisztokrácinak készítettek hangszereket, drága hangszereket, szóval igényes fából a legmagasabb művészi kivitelezéssel, mert ezek ott megfizették, hát királyoknak, hercegeknek, ugye gazdag embereknek. Tehát Cremona az arról szólt, amíg például Nápoly, az arról szól, hogy ott az olcsóbb hangszereket készítik, úgynevezett manufaktúrák is. A nép részére, ugye, a köznép, hogy kivitték az utcára a hegedűt, mert addig ugye csak templomokban szólalhatott meg a zene, ugye, a archaikus formában, bélhúrokkal, és csak például a hegedű Cremonában voltak ilyen hegedű hangzásversenyek, ugye azok is templomokban zajlottak. És ez egy nagyon fontos hangsúlyt fektettek ezekre. És Milánó Nápoly tömegtermelés felé fordul, és Cremona az arisztokrácia nemesség támogatását élvezi, tehát azért tudott ugye ott fejlődni a legjobban Cremonában a hegedűkészítés. De nagyon elmentünk ebbe a szakmai zásban, hát erről rengeteget lehetne beszélni, de azt hiszem, hogy ez nem a rádiónak a profilja, ugye?
Hegedűkészítőmester, mit jelent önnek ez?
Ez egy nagyon szép dolog, ez az egyik álmom volt természetesen, hogy mesteri rangot kapjuk ebben a szakmában. Na most ez itt Magyarországon, vagy így a német iskola befolyás alatt lévő helyeken ez úgy működik, hogy itt van egy nagyon magas léc, a hegedűkészítő szakmunkás vizsga után el kell telni 10 évnek, hogy az ember egyáltalán elindulhasson egy ilyen mestervizsgán, amihez ugye szakirodalom komoly tanulmányozása, akkor mesterremek készítéstől kezdve nagyon sok minden van, ember kap konzulenst, fölkészül a megbérettetésre, tehát nem egy egyszerű feladat ezt a mesteri címet megkapni, amit ugye nekem hál' Istennek sikerült, most már 3-4 éve is talán, vagy több is birtokomban tudni, és hát még aranykoszorút is sikerült még mellé kapnom egy aranykoszoros mesteri címet, ugye ez a ez a szakmának a non plus ultra itt Magyarországon. Persze hozzá kell tegyem, például a Cremonában ez úgy működik, hogy a mesteri címet azt ki kell vívni. Tehát nincs úgymond egy külön vizsgat a mester címért, hanem például meg kell nyerni, nemzetközi versenyeken kell részt venni. Úgynevezett hegedűkészítő olimpiákon, ahol ugye helyezést kell elérni. Tehát a szakmának el kell ismerni a hegedűkészítőt ahhoz, hogy mesteri címet kapjon. Tehát nálunk különböző feladatok vannak a hangszertörténeten keresztül, az esztétika, a szerkesztés. Nagyon sokféle szempontnak kell megfelelni. Amíg mondom, tudom, hogy Cremonában ez nem így működik. Tehát ott, hogy gyakorlatilag a produktommal kell kiérdemelni ezt a címet.
Tudnál nekem egy olyan számot mondani, hogy körülbelül hány hegedűt készített eddig életében?
Több százat készítettem, igazából nem számoltam. 200 környékén tartok, amit úgy jelzek is magamnak, jegyzetelek. Vannak úgynevezett műhely munkáim is, amiben ugye a segédeim bele segítenek, ami nem csak az én kezem, tehát azt már nem mesterhegedűnek hívjuk, hanem műhelyhegedűnek, amiben az ára sem annyira elérhetetlen egy magyar muzsikus számára például, vagy egy tanuló részére. Tehát több száz hangszert tudhatok ugye magaménak, és hát rengeteget javítottunk, megmentettük az utókor nagyon sok olyan hangszert, amit sajnos ilyen avatatlan kezek. Tehát a struktúra maradékaiból kellett felépíteni a hangszert, tehát rengeteg ilyet hoznak be, sajnos. Jött hozzám Szombathelyről egy hegedűs, aki ottani zenekarba, mert ugye ezek vannak, ezek a zenészek között is, akik ugye kiállnak nagy mellénnyel a porondra, mert elolvastak, esetleg átlapoztak egy hegedűről szóló képeskönyvet. Egy nagyon értékes magyar hegedűt, egy Reményi Mihály 1915-ös hegedűjét, amiből már igen kevés van, ilyen iparművészeti érték, ugye, tótolhatatlan műkincs. Ott az egyik zenész átlakozta, átfestette az eredeti lakját, leszette, és világosra vette olyan aspektusból, hogy a piros színt, ez gyönyörű piros olajlakkal volt, ilyen mörös bordó olajlakkal volt lakkozva, és mivel nem szerette a szovjeteket, hát a piros szín úgy irritált, és hát átfestette sárgára. Ez a pulttársa hegedű is fogta, és egy ilyen padlósárgító eredetit leszett, és átkente. Mit lehet tenni? Hát uram, semmit. Szomorkodni fölötte. Tehát az eredetiséget, ez egy olyan dolog, mint egy Tiziano festményt, az ember átlakkozik. Ugye? Tehát az értékét, azt a kort már nem lehet ugye visszatenni bele, és az eredetiségét ugye pótolni. Tehát az értékének nagyon döntő hányadát ilyenkor elveszíti a műkincs. Tehát beérthet. Egy bútorra is ugyanez a jellemző, egy komódra. A leszedik az eredeti fekete festéket, mert ugye eredetiben úgy készült, átfestik egy modern színre, átfújják metál lilára, hát akkor ugye már értékről nem beszélhetünk. Úgyhogy sok ilyen hangszert hoznak hozzám, ugye, mert azért csak rájött ő is, hogy azért ez nem igazán jó, és hát gyakorlatilag a legnagyobb probléma ennek a művészünknek az volt, hogy elment a hangja is ugyanakkor annak a hegedűnek. De van nálam egy ugyanilyen hangszer, ami Spiegel János készítette, a kortársa, ez is a század elején egy nagy magyar hegedű készítő volt ő is. Azt is leszették a lakkot, egy tanárember, magyar származású, Svájcban élt, és leszedette itt egy mesterrel, aki jó pénzért elvállalta, és ugyanúgy átlakozta, hát borzasztó, hogy néz ki, az is elveszített az értékét. Tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy Magyarország ugye mindig szegény ország volt, tehát műkincsekben soha nem voltunk gazdagok. Persze, hogy azoknak arisztokratáknak, különböző nemesi családoknak voltak festményei, gyűjteményei. Tehát az, hogy az utóbbi 50 évben ugye a szocializmusban a műkincseinket kidobtuk az utcára, úgymond, mert nem volt divatos, tehát nem volt ideológiailag ugye összeegyezhethető, akár egy fali órára gondolok, vagy régiségre. Természetesen el is halt a restaurálás, vagy egyáltalán tudat az embereknek, hogy az eredetiséget nem szabad tönkretenni, nem szabad átlakkozni valamit. Úgyhogy nem tudják, hogy mekkora károkat tudnak ezzel okozni.
Életében mikor találkozott először a szentírással?
Nagyon korán kezdtem, mert az én anyai nagyanyám ott Jászladányon, tehát ő nagy templomjáró asszony volt, ezt úgy mondták akkoriban. És ugye szocializmus 60-as évek elejéről beszélek, ugye. mindig elvitt engem a templomba kisgyerekként, és hát óriási. Az orgona szó az megbabonázott, amikor gyerekként figyeltem az orgona játékot, egy teljesen más világba kerültem. A mai napig is egyébként voltam Kozmatyánál, irgalmas rendi templomba misén vasárnap reggel. Ott nem egy komoly orgona van, de az orgona mai napig is elvisz egy más világba. Azért a templomi orgonistáknak is van egyéni stílusuk. Tehát ugyanazt az éneket teljesen másféle ízléssel kísérik, más basszus vezetéssel, és a fülem mindig ott van, és ez mindig fölkapom a fejem, és akkor gratulálok általában az orgonistáknak. A mise végén, hogy hát figyeltem is, nagyon tetszett. Tehát gyerekkoromban már nagyon korán kezdtem, sőt, volt egy olyan korszakom, 8-9 éves koromban, amikor katolikus papnak készültem. A nagyanyám nagyon büszke volt rám, és eldisekedt ott a faluban mindenkinek, az én unokám pap lesz. Ez nem jött össze, mint hogy a mellékelt ábra mutatja. Azért ugye kikerültem a nagyvilágba, Budapesten már ugye más volt az utca hatása és a impulzusok. Kikerültem ugye a nagyvilágba, de továbbra is Istennel nagyon szoros kapcsolatban maradtam mindenhol a világon, ahol járok, mindenhol keresem a templomokat. És mondhatom, hogy ugye a foglalkozásomnál fogva évente többször járok például Cremonába, Olaszországban, Észak-Olaszországban, és hát én nagyon-nagyon szeretek templomba járni. Tehát az a monumentalitás például egy domba, ott Cremonába például, ott megint az orgonánál csodálatos hangszer, hát ott koncerteket rendeznek, szoktam járni koncertekre is, és abban a kicsi városkában van 60 templom. Szóval minden sarkon templom van az embernek. Napközben is, ha bárhová megy, úgy egy 5 perc, 10 perc, ha ide enged, hogy betér egy imát, hogy elmondani. Úgyhogy az olaszok ilyen szempontból sokkal-sokkal kiegyensúlyozottabb nép, mondhatom emiatt is, ugye, hogy azért ők nagy hívő emberek, és hát olyan rengetege járnak templomba, és mindig tele vannak a templomok, ahogy látom, nem úgy, mint nálunk, hogy sajnos, és így Európában, ahogy a Kozmatyával beszélgetünk, vagy sokszor siránkozik, hogy a kereszténység itt Európában mennyire hátrányba szorul, és hogy mennyire kezdjük ezt a több ezer éves szép emberi hitünket háttérbe, gyerekeinknek nem adjuk tovább egyebek. Megragadott, hogy nem tudom hány templomot most eladtak Németországban, már nem tudják fenntartani, és eladták, hogy más tevékenységet folytassanak benne. Tehát ez egy igen szánalmas dolog.
Életében mire a legbüszkébb?
Mivel vagyok a legbüszkébb? A négy unokámra például, a négy leányzóra, akik úgy hívnak engem, hogy tündérszépséges papapókám. Ennek vannak aztán fokozatai, olyanok, hogy szeretlek én tiszta szívem, őszintén igaz. Ezek a fokozatok sokat állítottam föl nekik ebből, és a 17 évesnek is el kell mondani. Puszi után természetesen. Nagyon szeretem a unokákat természetesen, négy van belőle. Mind a négy lány, és nekem is három lányom van, hát a családom vagyok a legbüszkék természetesen. A három csodaszép okos lányom, a legidősebb ugye pedagógus, a Szilvia, neki van három gyerek, és a középsőnek van egy gyerek, ő pedig fogorvosi asszisztens, fogorvosi klinikájuk van a férjének, és van az Alexandra, aki ugye most 19 éves, épp most spanyol-angolból nyelvvizsgázik, és Mexikóba készülő spanyolt gyakorolni most egy pár hétig. Éppen mama egész nehéz szívvel engedi őt el. Ő énekel egyébként jazzt. Nagyon szerették a zenét, természetesen mindenki tanult hangszere játszani. Unokák is. Persze én lebeszélem őket, hogy abból éljenek meg, tehát hogy hivatásként. A kicsit nagyon nehezen tudom, a mai napig is birkózunk ez ügyben, mert ugye annyira szereti a éneklést, a jazz ráadásul, a swing zenét, amire ugye nagyon kicsi Magyarországon a közönség, úgyhogy csinálják a dolgukat, és hát egészségesek, szépek, mit mondhatnék, rájuk vagyok a legbüszkébb.
Honnan merít erőt a nehéz pillanatokban?
Én azért voltam súlyos mélypontokon is. Azt is elmondom akkor, hogy én katonakoromban, ugye a 70-es években sikerült leszerelnem, nem igazán becsületes úton, ilyen betegségek folytán nagyon sokan voltunk, és hát ott az orvosok ebből sportot csináltak, és hát visszahívtak bennünket, tehát ilyen idegi problémák voltak papíron, hál' Istennek, és hát és akkor elítéltek bennünket, egy ilyen katonai börtönbe kerültünk, úgymond, persze ez katonaságon belül volt. Ott voltak a én muzsikus társaim, a barátaim, úgyhogy könnyen kibírtam. Persze két gyerek volt mellette, és hát havonta egyszer volt látogatás, asztal túloldalán voltak. Akkor született a második lányom. Nem, mert volt egy könnyű időszak, persze a feleségemnek sem, mert azért 8 hónapig ben voltam ott többek között, és úgy is voltunk távol egymástól, hogy én játszottam egy évig például. Igaz, hogy csak itt Bécsben voltam szerződésben, és azért hazajártunk havonta, vagy két havonta, vagy ők jöttek ki. Tehát voltak az én életemben egészen komolyabb ilyen mélypontok is, úgymond, amikor a sors egy kicsit azért megtaposott, de mindig fölálltam belőle Jóisten segedelmével, és újult erővel, mondjuk így, hogy tapasztalatokban gazdagodtam. Persze ez, tudom, hogy ez olcsó konklúzió, de természetesen a család szeretete, az Istenbe való hit, az Isten szeretete nagyon fontos számomra. A nyugalmam miatt, hogy tudjak produkálni, koncentrálni, ez nagyon fontos számomra, és életem meghatározó értékei, Isten és a család határtalan szeretete és nyugalma. Tehát folyamatos inspirációt nyújt számomra, mint egy erdész, különleges kapcsolatba kerültem a fákkal. Valójában mindig arra vágytam, hogy egy második életet adhassak egy faanyagnak, és most erre már képes vagyok, és a fa dalra fakad. Ez egy nagyon szép gondolat, amit valakitől valamikor úgy olvastam, de magaménak vallom, mert ugye az embernek ugye úgy hagyni itt ezt a földi életet, hogy hagy maga után valamit, ugye, amit esetleg majd 100-200 év múlva is az ember beleteszi a lelkét abba a hegedűbe, mert a hegedűnek ugye a lelke is van, mert ugye emberléptékű, tehát az aranymetszés is, az egyharmad, kétharmad aránypár, ugyanúgy van a hangszernek füle, feje, nyaka, teste, lába, lelke, tehát mint az embernek. Gyakorlatilag ugye a maga a hegedű hangja a legközelebb áll ugye az emberi hanghoz. A kvartett család, tehát a hegedű, a brács és a cselló, bőgő, tehát az emberi hang frekvenciáit gyakorlatilag a legközelebben tudja ugye utánozni. Előbb voltak természetesen a kórusok, aztán ugye megalkották ugye a négy szólam a kórusokban. És ugyanaz a négy szólam szólal meg a hegedűn, brácsán, csellón, bőgön, úgy, mint a kórusokban. Tehát ez előbb volt természetesen az emberi hang, az énekre, utána hangszereket fejlesztették, ugye, hasonló emberi hanghoz közeli hangzásra, ami gyakorlatilag a mai napig is ugyanúgy készül a hangszer, mint 500 évvel ezelőtt. Annyi a különbség, hogy gyertya helyett villanyjal világítunk. Ugyanaz a technológia, szerszámok, faanyag, tehát ez egy olyan kézműves mesterség, ami maradt át a hagyományokat keményen tartó, őrző formában.
Mely életének legszebb időszaka?
Nagyon érdekes egyébként, hogy az ember néha elpolemezze már így, ugye 60 környékén, és a feleségem is szoktunk beszélgetni, hogy ugye például én egy nagyon boldog ember vagyok, tehát egy sikeres valaki, elmondhatom, amit sajnos a barátaimra nem mondhatok el, akik együtt indultam, mert nagyon nehéz körülmények között élnek. A muzsikusok, ugye? És az első lakásunk itt a környéken volt, a Visegrád utcában, amit gyakorlatilag ingyen kaptunk két gyerekkel, egy szoba konyha, kim volt a WC a körfolyoson, és a lányok, hát ugye ott szocializódott a két lányom, úgymond 2 éves, 3 éves koruktól, ott laktunk, mit tudom, 4-5 évig. Harmadik emelet lift, semmi. És aztán mindig, ugye sokat utaztam nyugatra muzsikálni, hangszerészkedtem, mindig gyarapodtunk, aztán mindig tovább cseréltük a lakást nagyobbra. Aztán jöttek a kertes házak Zuglóba, második kerületbe építkeztem egyébben. Most megint visszatértem ide a környékre, a Pozsony úton lakom megint egy lakásban, mert gyerekek itt születtek, itt jártak iskolába, feleségem itt járt iskolába, és beszélünk arról, hogy most ez a kérdés, most asszociáltam erre a szobakonyhás visegrádi utcai lakásra, ahova a lányaim visszasírtak. Hát, hogy ott volt nekik, jó, menjünk oda vissza. A gyerek ugye milyen? Hát ott érezte jól magát a 5-6 éves gyerek. Ez is egy érdekes dolog. Persze én mindenhol jól éreztem magam, mert nekem nem körülmények. Én mondhatom azt is, hogy a fegyelmező zászlóban is voltak nagyon jó pillanataim. Például volt olyan, hogy kézműves klub, ahol hajókat építettünk. Csodálatos régi hajókat, makett modelleket, és ott este mindig volt szabad foglalkozásunk, hangszereket tudtunk javítani, tehát ott is volt zenekarunk, például behozatták a hangszereket zongorától, kezdve cimbalombőgő, különböző zenekarokat. Persze zenészek ugye akkoriban szerették volna megúszni a katonaságot, és több zenekarot összegyűlt éppen akkor, úgyhogy muzsikálhattunk is, úgyhogy ott is voltam én boldog, természetesen. Úgyhogy ez mindig relatív, tehát, hogy az ember önmaga tehet arról, hogy kialakítsa magának, hogy hol boldog. Hát egy remete a barlangba érzi jól magát, nem? Szőrcsuhába, hát ott boldog. Hát ez egy relatív dolog. Én azt gondolom, így laikusként az ember mindig önmagának teremti meg a boldogságát. Saját maga is. Persze körülmények közre játszanak, de nagyon fontos, hogy az ember igyekezzen úgy fölébredni, hogy ma boldog leszek.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Rácz Pál hangszerkészítő mesterrel Jelencsik Balla Zsófia beszélgetett.
Cigányság napja a Mária Rádióban.